Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Egeresi Zoltán Törökország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én Király István Dániel vagyok. A következő órában Törökországról, illetve Ankara és a világ kapcsolatáról beszélgetünk. A tavalyi puccskísérlet és az arra adott válasz, a sok tízezer ember letartóztatása, vita a nyugati államokkal, majd az orosz gép lelövése utáni feszültség Ankara és Moszkva között, majd a látványos békülés, az elnöki hatalom kiterjesztéséről tartott népszavazás, és most a német-török viszony elhűlése, csak néhány epizód az elmúlt hónapok eseményeiből. Mennyire kedvezett ez a bő egy év Recep Tayyip Erdoğan elnöknek? Bejöttek-e a számításai, megerősödött-e a hatalma vagy az elismertsége hazájában?
Most, hogyha abból indulunk ki, hogy a jelenlegi török politikai vezetésnek, ugye, amelynek az élén Recep Tayyip Erdoğan államfő található, az elmúlt években, 2007 óta kevésbé kimondva, 2011 óta viszont egyértelműen egy elnöki ambíció, illetve egy elnöki rendszer bevezetése volt a legfontosabb belpolitikai célja. Ebből az elnöki pozíciót Erdoğan meg tudta szerezni 2014-ben egy direkt választás alkalmával, és azóta pedig minden erőfeszítést megtettek, hogy a különböző parlamenti ellenzéki csoportokkal, vagy valamilyen más úton, módon megfelelő többséget szerezve egy alkotmánymódosítás keretében az elnöki rendszert keresztül vihessék a törvényhozáson vagy az állampolgárokon. És hogyha azt nézzük, hogy mi történt az elmúlt bő egy évben, akkor az április 16-ai népszavazás eredmények a figyelembevételével azt láthatjuk, hogy ez a nagyon fontos belpolitikai cél, ez lényegében sikerült. Ha nem is jelentős többséggel, ugye kb. 51,4%-kal, de győztek az igenek, a korábbi hónapokban létrehozott alkotmánymódosító csomag azt megszavazta a török nép, és egyes intézkedései már meg is valósultak. Ezek elsősorban arra szolgáltak, hogy az államfő pártokságot vállalhasson, sőt, akár párt elnök lehessen. Korábban ezt az alkotmányt tiltotta, és ennek megfelelően a népszavazás utáni hónapokban Recep Tayyip Erdoğan elsőnek a saját maga által alapított pártnak, ugye az Igazság és Fejlődés pártjának tagja lett, majd pedig egy elég megható és nagy látványos ceremónia közepette elfoglalta az elnöki posztot, úgyhogy az az intermezzo, ami 2014 augusztusa után, ugye megválasztás után kezdődött, az véget ért, és az eddigi informális hatalma most már jogilag megtámogatva formálissá vált. És gyakorlatilag ezek alapján azt mondhatjuk, hogy amit nem szeretett volna érni az előzőekben, az megtörtént. És ugyanigaz, hogy a 2019 novemberi választás után fog az alkotmánymódosításnak a legtöbb pontja majd érvénybe lépni, de nagy valószínűséggel a két év múlva tartandó államfő és parlamenti választáson is jól fog szerepelni az Igazság és Fejlődés pártja és maga Erdoğan is, és az ellenzéki törésvonalak alapján is. Jelenleg, így két évvel a események előtt én azt mondanám, hogy valószínűleg maga biztosan fog tudni nyerni. Két év alatt azért persze sok minden átfolyhat még a Boszporuszon, de hogyha ezt nézzük, akkor mindenféleképpen győztes egy hatalom transformációs politikai szempontból nézve.
Mert hogy ugye, mint említette, áprilisban a folyamat tulajdonképpen lezárult, de Recep Tayyip Erdoğan nem állt le. Ez a következő két évre való felkészülésnek tudható be? Újságírókat zártak börtönbe, folyamatosak a konfliktusok a nyugati országokkal, a belpolitikában is ellenzéki csoportok ellen lép föl folyamatosan, a kurdok ellen lép föl. Nem állt le Erdoğan, a jó pár évvel ezelőtti lendülete megmaradt, sőt, talán még erősebb.
Igen, tehát ugye itt a nagyon fontos, nem is változás, de mindenféleképpen katalizátor szerepet töltött be a tavalyi puccs. Ugye ez már egy picit több, mint egy éves időszakot jelent. Ugye az tavaly július 15-i puccs után nem sokkal ugye Erdoğan azt mondta, hogy ez alapvetően Isten ajándéka, vagy Allah ajándéka volt ez az akció. Nyilván nagyon sokan, nagyon sok mindent következtetés levontak, hogy valamilyen szinten, valamilyen módon a török vezetés, vagy az államfőnek közel lehetett a puccshoz. Nyilván ezt Törökországban a lakosság jelentős része ezt nem fogadja el. Nagyon sokan vitatják, és azt mondják, hogy a Fethullah Gülen mozgalom, amely ugye ki lett kiáltva egy terrorszervezetnek, az igazából nem kötődött, vagy nem olyan mértékben kötődött ehhez a puccskísérlethez, mint ahogy a kormány ezt beállítja. De egy biztos, hogy a már korábban elkezdődött hatalmi leszámolásoknak, ami elsősorban ez a iszlamista mozgalom ellen irányultak, az egy katalizátorként hatott ez a puccskísérlet, és még a korábbi időszakban haladt előre a különböző gülenista szervezeteknek az ellehetetlenítése, különböző gazdasági szervezeteknek az állami konfiskálása. Ezután ez nagyon gyorsan, szinte egyik napról a másikra megtörtént, és ennek az egésznek a jogi keretét a Törökországban kihirdetett, a puccs után pár nappal később kihirdetett rendkívüli állapot adja, amelyet 3 havonta folyamatosan meghosszabbítanak, és legutóbb a július végén hosszabbították meg, tehát Törökországban most már több mint 1 éve folyamatosan rendkívüli állapot van, ennek a végét jelenleg nem látjuk, és ez gyakorlatilag egy olyan plusz lehetőséget ad, vagy egy olyan szabad kezet ad a kormánynak, amelynek lévén szabadon hozhat rendeleteket, parlamenti többség révén ezt utólag a parlament elfogadja, és sokkal kevesebb a bírósági vagy bírói kontroll, és ennek köszönhetően jelentős mértékben megtörtént a gülenista mozgalom szervezetének a felszámolása, a médiabirodalom megszüntetése, az oktatási intézményrendszer egyébként nagyon világhírű volt Törökországban is, ugye több száz középiskoláról van szó, és több mint 1 tucat egyetemről, ezeket bezárták, és nyilván van egy nagyon komoly társadalmi költsége, de úgy tűnik, hogy ezt a török társadalom elviseli, és alapvetően támogatják a kormányt ebben. Nyilván a kormánypártiak, amelyeknek az aránya az előző választásokat és a népszavazás figyelembe véve egy a 40-50% környéken alakult, tehát ez egy markáns csoport a török választókon belül, ezt abszolút elfogadja ezt a folyamatot, és nagyon sokan az ellenzéki csoportok közül is azt mondják, hogy a gülenista mozgalommal való leszámolásnak sokkal korábban meg kellett volna történnie, nem lett volna szabad engedni, hogy nagyon magas pozíciókba kerüljenek az AKP idején, és erről kevésbé beszél a kormányzati média, vagy a maga az Igazság és Fejlődés pártja, hogy bizony az ő 2002-es hatalomra kerülésük után gyakorlatilag lehetővé tették, engedték, vagy akár szemet hunytak a fölött, hogy a gülenisták valóban nagy számban tertek nyeret az államigazgatásban, a bíróságban, a rendőrségekben.
És amikor gülenistát említ, akkor tulajdonképpen ellenzékit, vagy nem Erdoğan párti embert említ, nem ön, hanem mondjuk a török vezetés, mert hogy ugye leszámolásról, az ellenzék eltüntetéséről, vagy legalábbis munkájának megnehezítéséről beszél tulajdonképpen, de hogy a nagyságrendeket érzékeltessük, bár sokszor elmondtuk, de akkor is hihetetlen számok, 50 ezer embert tartóztattak le a puccs után, több 100 000 ember vesztette el a munkáját, mondatták le, rúgták ki, vagyis sok 100 000 ember került más pozícióba, került ki a pozíciójából, de még most sem zárult le ez a folyamat. Több millió ember lehet, aki gülenista.
Akár pontos számaik nincsenek arról, hogy a gülen mozgalomhoz hányan csatlakozhattak, és a gülenistának a pontos definíciója sincsen megadva, ugye.
Vagyis lehet szimplán ellenzéki, vagy nem Erdoğan párti.
Igen, de azért ennél sokkal árnyaltabb a kép, tehát gyakorlatilag, ha csak a török pártrendszerre nézünk, és azoknak a támogatói körére, azért markánsan kivehető egy nemzeti radikális csoport, és így több millió emberről van szó, egy elég markáns szekuláris kemalista réteg, amelyeknek van a saját pártja. Ott sajnos volt átjárás, úgymond a gülenista mozgalomba, és megvannak a kurdok, akiknek egyébként a helyzet elég speciális, a kurd nacionalistáké, őket egyébként még már a puccskísérlet előtt is nagy számba tartóztatták le, úgyhogy az ő esetükben nem látunk nagy változást.
Őket a terrortámadások miatt
elsősorban. Őket alapvetően a terrortámadások miatt, és így a gülenistelenes, vagy ugye a gülenféle terror szervezet elleni harc mellett folyamatos a PKK-hoz kapcsolódó embereknek a letartóztatása. Ugye nagyon sok újságíró nem azért kerül börtönbe, mert gülenista lenne, hanem azért, mert valamilyen módon kifinomultabb, vagy éppen kurdpárti, esetleg PKK-val megértőbb cikket közölt, és ezt alapvetően úgy tekint a török hatóságok, hogy gyakorlatilag ezzel terrorista propagandát terjeszt. Ezek a vágyával egyébként ugye német török kettős állampolgár újságírót is vettek, őrizetbe tartóztattak le. Tehát ez egy elég komoly ügy. És ami a gülenistákat illeti, tehát ez egy alapvetően egy iszlamista csoport, amely korábban 2013-2014-ig alapvetően együttműködött és az AKP-val, tehát a kormánypárttal, és bizony közel játszott abban, hogy együttesen meg tudták gyengíteni a hadseregnek a szerepét. És gyakorlatilag a 2013-14-es összeveszések után robbant ki ez az iszlamista táboron belüli belharc, amelynek ugye most az újabb hullámát láthattuk, de mindazonáltal folyamatosak a letartóztatások, és néha ez már ilyen boszorkány üldözésbe, vagy ilyen olyan paranoid viselkedésbe megy át az állam részéről, de az a sok, amit a pucskísérlet jelentett, ugye Ankarába, Isztambulba, ahogy repülőgépek suhannak el a belváros fölött, bombázzák a parlamentet, különböző épületeket tesznek romhalmazzá, és több mint 250 ember életét vesztette. Ugye egy nagyon látványos, és azt is mondhatnánk, hogy szentimentális pillanatban ugye rengetegen mentek ki az utcára, álltak a tankok elé, fegyverezték le a katonákat. Tehát ez nagyon sok ember számára, természetesen most nem szeretnék abszolutizálni, de nagyon sok ember számára ez egy közösségalkotó tényező volt. Mi akkor is, hogyha főleg ezek az emberek az AKP vagy Erdogan szimpatizások közül kerülnek ki, és nem véletlen, hogy nagyon sokan, főleg ebből a táborból rögtön a puskésett után halálbüntetésért kiáltottak, amelyet egyébként folyamatosan napirendben tart a kormány és Erdogan is. Az más kérdés, hogy nagy valószínűséggel azért ezt nem fogják bevezetni, de ez a gülenistenes harc, ez alapvetően egy az iszlamista táboron belüli csoport ellen folyik, és noha vesztették el állásukat más baloldali, kemalista, ellenzéki beállítottságú emberek is, alapvetően a fő célpontot a gülenista mozgalom jelenti. Az más kérdés, hogy egy ilyen jogi helyzetben a rendkívüli állapotnak az újabb és újabb meghosszabbításával gyakorlatilag nem nagyon kontrollálja, vagy nem nagyon tudja semmi sem visszafogni a végrehajtó hatalmat, hogy ne forduljon akár más ellenzéki csoportok ellen látványosan.
Mert hogy van egy belharc, egy belharcot említett, és ebből a belharcból igen komoly külpolitikai konfliktusok alakultak ki. Például a hitszónok Gülen kiadatása az Egyesült Államok és Törökország között okozott feszültséget, sőt, okoz most is feszültséget, és ami egy kicsit közelebb van hozzánk, az a Berlin és Ankara közötti konfliktus. Kik lehetnek a jelen helyzetben Ankara, illetve Törökország legfőbb külföldi szövetségesei? Hiszen például említettem Berlint, amely nem adja ki a puccskísérletben való részvétel miatt körözött törököket Ankarának, nem tette lehetővé, hogy török politikusok Németországban kampányoljanak, Erdogan pedig szinte talán példátlan módon a német belpolitikába igyekszik beavatkozni, és arra szorította föl a német állampolgársággal rendelkező mintegy 1,5 millió törököt, hogy a szeptemberi választáson ne szavazzon a kereszténydemokrata vagy a szociáldemokrata pártra, vagyis Angela Merkelre, illetve Martin Schulzra, de a zöldekre sem, mert ezen szervezetek vezetői éresen elítélik Ankara jelenlegi politikáját, tulajdonképpen Törökország ellenesek. Volt már ilyenre példa, hogy Ankara ilyen módon próbált volna egy másik ország belügyeibe beavatkozni?
Hát erős nyilatkozatok a török vezetés részéről rendszeresen el szoktak hangozni. Míg nyilván a választási kampányok idején, legutóbb ugye a népszavazás kapcsán láthattuk most márciusban, áprilisban, hogy a török vezetők, és elsősorban Erdogan nagyon kemény kijelentésekre ragadtatta el magát, ugyanakkor gyakorlatilag lefasisztázta és lenácizta a holland vezetőket, vagy Hollandiát, Németországot, aminek ugye meglettek a távi diplomáciai következménye is, de gyakorlatilag Erdogannak a stílusához tartoznak az ilyen, hát nevezzük, karcos, vagy nagyon erőteljes kijelentések, és ezek egyébként a török szociokulturális közegben, ezek alapvetően mennek, nem olyan megítélés alá esnek, mint mondjuk ezt hallgatni Berlinből. Például egyébként a náci szó, vagy a nácizás az sokkal inkább benne van a török köznyelben, mint mondjuk nálunk, és nem olyan, nem annyira átpolitizált történet, mint Németországban természetes módon. De mondom, azt azért lehet hangsúlyozni kell, hogy ez másképp hangzik Berlinbe, mint mondjuk Isztambulba vagy Ankarába.
És kik akkor a szövetségesek? Szóval most Törökország kit tekinthet legfőbb vagy fontosabb külpolitikai, külföldi szövetségesének?
És hát Törökország az utóbbi több évben egy nagyon sajátságos helyzetbe kormányozta bele magát, amelynek egyik nagyon fontos és talán legfontosabb momentum az ugye Szíria, a szíriai konfliktushoz való hozzáállása. Ugye a 2011-ben kirobbant ilyen arab tavasznak nevezett eseménysorozat kapcsán Ankara relatíve hamar gyakorlatilag a nyugati szövetségi rendszernek a szempontjait elfogadva Assad ellenessé vált, és elkezdte támogatni a különböző szíriai nemzeti tanácsokat, illetve a saját maga ország területén létrehozott szíriai nemzeti tanácsot, különböző felkelő csoportokat, és gyakorlatilag emögött a nyugati és török nézőpont mögött az a elképzelés húzódott meg, hogy a szíriai konfliktus Líbiához hasonlóan, ahol gyakorlatilag pár hónap alatt megdöntötték Kadhafinak az uralmát. Tehát Szíriában is ez fog megtörténni, és 2011 végére, vagy ne adj Isten 2012 elejére, derekára ez véget fog érni. És abban az esetben, hogyha az elején úgy tűnt, a Törökország által támogatott felkelő csoportok kerülnek ki győztesen, ők veszik át a hatalmat, ők adják az új vezetést, ez gyakorlatilag Törökországnak a regionális hatalmi pozícióit rendkívül meg fogja erősíteni. És különösen 2011-12 idején lehetett azt érezni Ankarában, hogy a török külpolitikának áll a lét, hiszen Egyiptomban is a muszlim testvériség nyerte a választásokat, ők adták az elnököt, és nagyon szoros és jó kapcsolat alakult ki ekkor Ankara és Kairó között. Viszont, ahogy megyünk előre az időbe, azt lehetett látni, hogy ezek az ankarai törekvések, amely egy regionális, alapvetően iszlamista pártok által uralt országok közötti vezető szerepet vizionált magának, ez nem fog valóra válni. 2013-ban megbukott a muszlim testvériség Egyiptomban, ugye a Sisi-féle pucs után, és azt lát mind a mai napig, hogy Szíriában a helyzet nem Törökország javára alakult, hiszen nem csak, hogy Assad maradt hatalmon jelentős orosz és iráni segítségnek köszönhetően, hanem megindult Észak-Szíriában az ott lévő kurdoknak a függetlenedése, az önszerveződése, gyakorlatilag a szír rezsim hallgatólagos jóváhagyásával, és legutóbb egyre látványosabban pedig az Amerikai Egyesült Államok támogatásával, és török vezetésnek legkésőbb tavaly, de alapvetően az orosz gép 2015 novemberén lövése után rá kellett ébredni arra, hogy Törökország nem képes arra, hogy az adott megbuktassa, nem képes a kurd megerősödést megakadályozni, és ráadásul azért veszélyes Törökország számára, vagy Ankarából azért látják veszélyesnek a észak-szíriai kurd entitásnak a terjedését, megerősödését, mert gyakorlatilag az ottani politikai és katonai erő annak a kurdisztáni munkás pártnak a helyi leányvállalata, amelyet Törökország már 1984 óta kis-nagyon megszakításokkal, de folyamatos háborúban van. Gyakorlatilag jelenleg Ankarának a legfontosabb célja Szíriát illetően, hogy ezt a formáló kurd függetlenséget vagy autonómiát és erősödő entitást minél inkább korlátozza, és lehetőleg ennek a további erősödését megakadályozza, és úgy, ezért konfrontálódik több szereplővel is.
És úgy nyugati szövetséges, és úgy lép fel a nyugati országok mellett az iszlám állam ellen, hogy közben a nyugati szövetségesei ellen is tesz, mert hogy folyamatosan indít a kurdok ellen is támadásokat az általa terroristáknak tartott kurdok ellen, vagyis tulajdonképpen, amit korábban is, a nyugat nem tetszését váltják ki ezek az akciók.
Pontosan, tehát az a helyzet állt elő, hogy csak hogy lássuk a szíriai politikának, vagy szíriai helyzetnek a szövevényességét, hogy Törökország, ami az egyik legerősebb, és a második legnagyobb létszámú NATO hadsereggel rendelkező nyugati szövetséges, ugye 1952 óta NATO tag, az helyek közel rendszeresen indít támadásokat az észak-szíriai kurdok ellen, amelyek egyébként helyi szinten az Egyesült Államok, mint a NATO vezető államának a legfontosabb szövetségesei és a leghasználhatóbb alakulatai az iszlám állam ellenes harcban.
És az amerikaiak fegyverzik föl a kurdokat is, miközben amerikai fegyverekkel lövik őket a törökök.
Igen. Vagy hát van elég sok saját fejlesztési fegyverük van, de nagyjából így néz ki a kép. És hát Törökországban az áll második több ezer amerikai katona, több száz más NATO országból érkezett katona, ugye a németek száma már éppen csökken a diplomáciai konfliktus miatt, de az a lényeg, hogy Törökországnak van egy hivatalosan egy komoly nyugati elköteleződése, viszont azt láthatjuk, hogy az eltérő érdekek miatt az utóbbi egy-két évben Törökország egyre inkább szembe megy és konfrontálódik, nyilván alapvetően szavakban az Egyesült Államokkal, Szíriát illetően és a Közel-Keletet illetően, és mivel gyakorlatilag feladta azt az elképzelését, hogy Assadot kelljen, hogy Assadot megbuktathatja, és gyakorlatilag legitim szereplőnek tekintik most már, részben orosz, részben iráni ráhatással. Azt láthatjuk, hogy korábban és jelenleg is az Amerika számára rivális, vagy éppen veszélyforrást jelentő nagy és regionális hatalmakkal igyekszik jó viszonyt kialakítani, így például Oroszországgal és Iránnal is, amely hát valószínűleg egy elég komoly fejtörés fog okozni majd az amerikai vezetésnek a jövőben. Mindezt azért, hogy megakadályozza a szíriai kurdok megerősödését, és legújabban pedig a iraki kurd függetlenedési törekvéseket úgy ráadásul, hogy csak hogy lássuk a különböző a kurd területek és kurd csoportok közötti törésvonalakat is, hogy az észak-iraki kurd kormányzat, amint gyakorlatilag a Barzani család tart az ellenőrzés alatt, egy nagyon komoly ellenfele a PKK-nak és a szíriai kurd politikai formációnak sem egy nagy barátja, és Törökországnak egy nagyon fontos szövetségese, és oda-vissza. És ez viszont egy nagyon sajátos politikai helyzetet teremt, hogy Törökországnak a helyi érdekei és a NATO és legfontosabb szövetségeseinek az érdekei nagyon nevesnek egybe, és ennek köszönhetően különböző szinten jelenleg inkább diplomáciai konfrontálódni kényszerült az Egyesült Államokkal, és részben Németországgal is, már itt jelezni kell, hogy nem egy... Tehát a német ország alapvetően nem a NATO miatt konfrontálódik Törökország, hanem alapvetően belpolitikai célokból. Ugye volt több pont, amivel gyakorlatilag a németek, és hogy nem elsősorban a kormányra kell gondolni, különböző politikai csoportok, megnehezítették a török-német viszonynak a, fogalmazzuk úgy, hogy normális szinten tartását. Hát részben ellenzéki kezdeményezéssel, míg tavaly májusban elfogadott a német parlament egy örmény népirtás elleni határozatot. Ez jellemzően nem az a határozat, amit a török hatóságok vagy a török közvélemény nagyon szeretni szokott.
Sőt, Recep Tayyip Erdoğan erre mondhatjuk úgy ugrik.
Pontosan, és ilyenek szoktak történni, tehát több állam már hozott hasonló határozatot. Erre általában az a forgatókönyv, hogy a törökök visszahívják a nagykövetet egy időre, tesznek néhány kemény megjegyzést, vagy nyilatkozatot, aztán azért normalizálódik a viszony, és a gazdasági kapcsolatokat nem szokták elengedni. Most Németország esetében alapvetően ez történt, annyival fejelte meg a török vezetés, hogy nem engedte ezek után, hogy a német parlamentnek egy politikusokból álló delegációja meglátogassa az Incirliki bázison lévő 250 fős német katonai kontingens.
Ez volt júniusban, erre Németország pedig úgy döntött, hogy a katonáit áttelepíti jelentős részben Jordániába.
Pontosan, és ez nyilván nem tett jót Törökország NATO-n belüli megítélésének, de alapvetően azért ez alapvetően nem fogja Törökország pozícióját végletesen meggyengíteni NATO-n belül. Hasonló problémákra már korábban is volt példa a több évtizedes történelme folyamán, de mindenféleképpen jelzi azt, hogy a német-török konfliktusban komoly problémák vannak, és hát nyilván itt megint sokkal látványosabb olajat jelentett a tűzre az, hogy a népszavazási kampány során a török fél beállt egy erősen kritikus nyugatellenes gyakorlatilag szópárbajba, amelynek alapvetően az volt a lényege, hogy sikeresen mozgósítani tudja a törökországi nacionalista tábort a saját igen szavazatai mellett az alkotmánymódosításra, ami egyébként alapvetően sikerült is. Tehát, hogyha megnézzük a politikai győzelmet, akkor ez mindenféleképpen megérte idézőesen a török vezetésnek, és gyakorlatilag a török vezetés is tudatosan állt be abba, hogy megpróbálja kiprovokálni azt, hogy a különböző nyugat-európai országok jelzése ellenére, hogy nem fogadnak minisztereket kampány perszéndeket nem engednek ünnepek, meg tavasz folyamán. Ebbe gyakorlatilag beállt a török vezetés, és ez eszkalálta azt a konfliktus, amelyet legalábbis szavak szintjén a török kormány még mindig használ és fenntart.
Az Aréna ma esti vendége Egeresi Zoltán, Törökország szakértő, most hírek következnek itt az Inforádióban, majd pedig folytatjuk a beszélgetést arról, hogy Törökország és a NATO helyzete miként változott, változott-e egyáltalán az elmúlt egy évben.